A mai napon belevágunk tehát a 2020-as igehirdetés sorozatunkba, amelynek tehát ez lesz a címe, hogy ahogyan Jézus. Nagyon szeretném, hogyha nem csak a legvégén, hanem időközben és folyamatosan egyre inkább magával ragadna bennünket és a hatalmába kerítene bennünket az a vágy, hogy mindent úgy szeretnénk tenni, ahogyan Jézus. A mai délelőttön 4 rövid igeverset fogunk olvasni, de ez a 4 rövid ige nagyon nagy jelentőséggel bír. Lukács evangéliuma bevezetőjét olvassuk tehát, az evangélium első fejezetéből az első 4 verset. Így hangzik az élő Isten szava. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a te gyermekedet, a mi testvérünket, Lukácsot. Köszönjük az ő hozzáállását a te igédhez, és kérünk, hogy mindabból, amit jónak láttál, hogy ő papírra vessen, szólj ma hozzánk erővel és a lélek teljességével. Amen. Foglaljunk helyet. Négy rövid vers, annál nagyobb a jelentősége. Ebben a 4 versben ugyanis Lukács deklarálja, hogy a mi hitünk valóság. És még mielőtt bármit írna Jézusról, még mielőtt mélyebben beavatna bennünket abba a hitbe, amit ő teljes meggyőződéssel hisz és vall, előtte deklarálja az ő munkamódszerét, és szeretné bemutatni mindenkor minden olvasójának, hogy a Jézusról szóló történet, és ennek alapján a mi hitünk és a kereszténység valóságos, hiteles, megbízható, és az üdvösség egyetlen hitelesített útja. Ezért tehát, amikor Lukács evangéliumának tanulmányozásába kezdünk, akkor nem szaladhatunk túl ezen az úgynevezett ajánláson. Nem nézhetünk hirtelen az eseményekre magukra, mert Lukács azt szerette volna, hogy még mielőtt elkezded olvasni az ő evangéliumát, tudatosuljon benned, hogy amiről ír, az valóság és hiteles. Ezt szeretném kibontani ma előttetek 3 pontban. A mi kultúránk úgy definiálja a hitet, mint ami egy vak hit. Úgy definiálja a hitet, mint valami olyan fájdalomcsillapítót, egy spirituális lelki fájdalomcsillapítót, ami a placebo hatás alapján működik. Nem tudom, találkoztatok-e már ezzel a megközelítéssel, de ez nagyon mélyen jelen van a bennünket körülvevő kultúrában. Van hited? Ó, jó, neked legalább van valami kapaszkodód. Az teljesen mindegy, hogy milyen hit, csak legyen valami, amihez tudsz nyúlni. Na hát emögött, a gondolat mögött egy olyan érvelés húzódik meg, ami azt mondja, hogy a hit az tulajdonképpen úgy működik, mint egy spirituális fájdalomcsillapító. A placebo hatás alapján, amely ugye arról szól, hogy teljesen mindegy, hogy van-e hatóanyag az adott gyógyszerben, önmagában a gyógyszerbe vetett hit az, ami végül jótékony hatással vagy gyógyító erővel bír. Na hát a mi kultúránk így definiálja a hitet. Olyan fájdalomcsillapító, ami pusztán önmagában attól hat, hogy hiszel benne. Na de hát ez a farkába harapó kígyónak az esete. A hit nem önmagában attól működik, hogy hiszünk benne. És Lukács mindenek előtt, mielőtt bárki elkezdi olvasni az ő evangéliumát, ezt szeretné félreállítani az útból, ezt a helytelen megközelítést, és szeretne valami gyökeresen mást a helyére állítani. El akarja mondani nekünk, hogy a mi hitünk nem vak hit. Nem a placebo hatás alapján működik. Nem arról van szó, hogy választottunk egy többé-kevésbé a mi kényünknek és kívánalmainknak megfelelő hitet, amiben aztán elég erősen elkezdtünk hinni, és így tulajdonképpen a hitben való hit az, ami hatással van az életünkre. Lukács minden ilyen típusú érvelésnek kirúgja a lábát, és helyébe állítja a valódi evangéliumot. A valódi evangélium pedig szemtanúk beszámolója alapján íródik. A valódi evangélium beteljesedett eseményekről szól, és a valódi evangélium ereje meg akar győzni téged ennek az igazságáról, és miután meggyőződtél ennek az igazságáról, arra késztet, hogy ezt te is add tovább. A mi evangéliumunk és a mi hitünk nem vak hit. Erről szól ez a kivetített kép itt mögöttem. A mi hitünk ezer szállal kötődik a bennünket körülvevő valósághoz. Nem lóg a levegőben. A mi hitünk ezer szállal kötődik és be van ágyazva az emberi történelembe. Nem fikció. És a mi hitünk az egy 2000 éves hit láncolatnak az éppen aktuális lánc szeme, és visszavezethető a szemtanúk láncolatára, amelynek a vége egészen Jézusig vezet. Hát Lukács erről szeretné meggyőzni az olvasóját, és akkor nézzük most ezt pontról pontra. Azt mondja Lukács, hogy mindennek pontosan elejétől fogva utána jártam, ahogyan ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúk voltak. Lukács azt mondja, hogy azokat az eseményeket, amikről a későbbiekben szó lesz, azokat ő szemtanúktól hallotta. Utána járt, mint egy oknyomozó riporter, mint egy jó újságíró, és erőt és időt és energiát nem kímélve interjúkat készített ezeknek az eseményeknek az átélőivel. Most ezeknek az eseményeknek az átélői, a szemtanúk, ezek olyan eseményekről beszéltek számára, ami sokak számára hát megkérdőjelezhető lehet. De Lukács őket úgy mutatja be, mint szemtanúkat. Milyen történetekről fogunk olvasni rögtön már jövő vasárnap a születés történet kapcsán? Angyalok jönnek, mennek a menny és föld között. Hát ne nevettes már, angyalok természetesen nincsenek. De Lukács azt mondja, hogy de itt vannak szemtanúk, akik azt állítják, hogy igen, találkoztak ezekkel az angyalokkal. Olvasunk majd egy fiatal asszonyról, ezúttal nem karácsonykor, és talán jó is lesz a számunkra, hogy nem csak karácsonykor találkozunk Jézus születésének a történetével. Olvasunk majd egy fiatal asszonyról, aki azt mondja, hogy én szűz vagyok, és mégis terhes. Na jó, akkor itt hagyjuk abba az egészet. Mert ilyen nincs. De ott van valaki, aki azt mondja Lukácsnak, hogy én átéltem, testközelből, szemtanúként átéltem ezeket az eseményeket. Olvasunk majd betegekről, akik meggyógyulnak ennek a Jézus nevű názáreti rabbinak a munkássága nyomán. Na de hát eddig azt tapasztaltuk, hogy a vakoknak a szeme nem nyílik meg, hogy a sánták nem állnak lábra, hogy a betegek nem gyógyulnak meg. Olvasunk majd démonokról, az angyalok mellett, a szellemvilág másik résztvevőiről. Mind-mind olyan helyzetek, események és szereplők, amik megpróbálják az ember hitét. Mert azt mondják, hogy hát a mi kultúránkban, a mi elképzeléseinkben ezek az események, helyzetek lények nem definiálhatók, nem értelmezhetők, ennél fogva nem léteznek. Lukács pedig azt mondja, hogy mindennek ellenére az evangélium nem fikció. Ezt itt rögtön a legelején szeretném leszögezni. Az evangélium nem fikció, nem kitalált történet. Az evangélium nem Lukács fejéből pattant ki. Az evangélium nem attól zseniális, mint ahogy a romantikának a zseni kultusza azt mondja, és mi ezen szocializálódunk tudattalanul is, most már 250 éve, hogy az az igazi zsenialitás, hogyha valaki a semmiből teremt valami merőben új gondolatot. És mi ezt várjuk el egy valamire való írótól, hogy olyat írjon, amilyen még nem volt. De Lukács nem romantikus író. Lukács egy ókori történész. Lukács egy ókori oknyomozó riporter, aki azt mondja, hogy ez nem az én történetem. Az evangélium nem fikció, hanem egyazon esemény sorozat különböző szemtanúinak a szerkesztett beszámolója. Ezt nagyon fontos itt a legelején tisztáznunk és tudatosítanunk. Emberek, szemtanúk beszámolóit összegzi és szerkeszti Lukács, és ennek a nagyszerűsége és üzenete az abban áll, hogy itt nem Lukács beszél. Lukács nem értelmezi ezeket a történéseket. Nem fűz hozzájuk kommentárt. Nagy néha egy-egy helyzetben megjelenik az elbeszélő, aki kiszól a történetből, de ez a legritkább esetben történik meg. Hanem akkor mi beszél, hogyha nem az elbeszélő? Maguk az események. És ezek az események lépten nyomon arra fognak hívni, hogy vizsgálj meg. Ezek az események újra és újra azt fogják mondani, hogy rajtad áll, hogy igazat adsz-e annak, hogy ez megtörtént, vagy sem. Igazat adsz-e a tartalmának, amiről szól, vagy sem. Mert a szemtanúk, akik ezeket a beszámolókat adták, teljesen természetes módon hitelesnek tartják önmagukat. Mert hogy átélték. Ezek az emberek átélték mindazt, ami történt velük, és Lukács pusztán feljegyzi azt, ami történt velük. És ezek az események önmagukban visznek bennünket tovább és előre. Szeretném illusztrálni nektek, hogy tehát hogyan gondol a mi kultúránk az evangéliumra és a hitre, és ezzel szemben mi a valóság. Attila, gyere, kérlek. Attila lesz most Krisztus követője. Krisztus követője, gyere, állj, kérlek, ide. Azt mondja, hogy ő hiszi, hogy Jézus az Isten fia. És én pedig egy érdeklődő vagyok, aki ezen a kérdésen eddig még nem gondolkodtam. Teljesen természetesen felmerül, hogy Attila mi alapján mondod ezt. Hát láthatóan Attila úgymond itt lóg a levegőben. Hát ki ez az Attila egyáltalán? Miért higgyek neki? Igaz? A mi kultúránk úgy gondol a hitre, mint ilyenféle vakhitre, ami lóg a levegőben. Lukács pedig azt mondja, hogy szó sincs róla. Hanem a valóságban a helyzet az úgy néz ki, hogy Attila hallotta valakitől az evangéliumot. Gyere, Hüse, Attila, légy szíves! Attila hallotta valakitől az evangéliumot, egy másik hívőtől, vagy valakitől, akinek köze volt. Gyere, gyere! Úgy, és fogd meg a kezét. Ők összekapcsolódnak a hitükben, mert Dajka Attila hallotta az evangéliumot valakitől, mégpedig Hüse Attilától. Gyere, kérlek, Tibi! Még kérdezhetnénk, hogy de ki ez a Hüse Attila? Hát honnan tudja, hogy megbízható-e az, amit mond? És akkor el fogja mondani, hogy ő hallotta valakitől az evangéliumot. És az a kérdés, hogy az az ember megbízható-e? Gyere, kérlek, Tibi. És aztán, és fog meg a kezét. És teljesen természetes módon felmerül a kérdés, hogy jó, de hát ha, még hogyha Attila meg Tibi megbízható is, de hát Tibi kitől hallotta mindezt? Gyere Máté Attila. Hát honnan tudhatjuk, hogy amit Tibi mond, az igaz? Hát onnan tudhatjuk, hogy visszavezethető Tibi hite egészen Attiláig, akiről tudjuk, hogy egy megbízható ember. Aztán gyere Peti, kérlek. Attilákból kifogytunk. Ma még, de őt nem hívjuk el a pult mögül. Tehát honnan tudható, hogy Attila megbízható-e? Ő honnan szedi ezt az egészet? Honnan tudhatjuk, hogy az ő hite szilárd alapokon áll, biztos, valóságos? Hát onnan tudhatjuk, hogy Attila is hallotta ezt valakitől, és az egy megbízható ember. És ez Peti. És így tovább. Azt mondja Lukács, hogy az evangélium nem az ő fejéből pattant ki, nem fikció, hanem szemtanúk beszámolóinak az évezredes láncolata. És egyik ember adta át a másiknak a saját személyes megtapasztalását, ahogyan találkoztak Jézussal. És ennek a láncnak a végére csatlakozunk be mi. És azt mondjuk, hogy hát, hogyha visszafejtjük ezt a láncot, az elvezet egészen hova? Az eredeti szemtanúkig. Elvezet bennünket ez a láncolat azokhoz, akik azt mondják, hogy én ott voltam, és láttam Jézust. Én ott voltam, és láttam, amikor feltámasztotta Lázárt a halálból. Én ott voltam, és láttam, amikor a vaknak visszaadta a szeme látását. Én ott voltam. És ezek az emberek szépen ezt a hitet adják át, mert tudták egymásról, hogy ez az illető megbízható ember. És a végén, amikor Dajka Attila nekem, mint a kollégájának azt fogja mondani, hogy az én életem ura és királya Jézus, akkor elkezdünk erről beszélgetni, és Attila szavai és élete egyszer csak meg fognak engem győzni arról, hogy ez egy hiteles ember. És hogyha visszavezetem azt, amiben ő hisz, akkor el fogok jutni magához, Jézushoz. És azt mondom, hogy akkor ez a Jézus, akiről beszélsz, ez nekem is kell. Én is csatlakozom ehhez a láncolathoz. Ez a lánc tehát hova vezet? Vissza egészen Jézusig. És ennek a láncnak a másik vége mindig nyitott lesz. És mindig hív arra, hogy jó, nézd meg az én életemet, vizsgáld meg az én szavaimon keresztül az evangéliumot. De az én szavaim nem fognak megállni nálam és az én életemnél, hanem mutatnak vissza a szemtanúk láncolatán keresztül egészen Jézusig. Köszönöm szépen, foglaljátok helyet. Másodszorra azt mondja Lukács, hogy amiket leír, azok beteljesedett események. Nem csak úgy önmagában azt mondja, hogy eseményekről írok neked, kedves Teofilosz, hanem amikről írok, azok jelentőségteljes események. Ezek fajsúlyos események. Miért? Azért, mert minden, ami történt, és amiről a későbbiekben olvasunk majd, ezek Isten által előre megígért történések, amik ott a szemtanúk számára teljesednek be. Ott a szemtanúk előtt nyerik el azt a formát, amiről eddig, egészen addig csak ígéretek léteztek. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy ahogy olvassuk majd Lukács evangéliumát, Jézus üzenetének a jelentősége és nagyszerűsége, ez fokozatosan fog kibomlani előttünk. Ezért tehát, amikor otthon olvassátok majd az igehirdetés sorozattal párhuzamosan, vagy akár, hogyha előre is olvassátok, akkor ezt tartsátok szem előtt. Az evangéliumot úgy érdemes olvasni, hogy nekiállsz, és figyeled, hogy az események hogy kapcsolódnak egymásba. Mert egy olyan esemény sorozatról van szó, amiről azt mondja Lukács, hogy az elejétől fogva pontosan utána jártam mindennek. Na most, hogyha az elejétől fogva járt utána Lukács a történéseknek, és a végére kiderül, hogy Jézus a messiás, aki feltámadt a halálból, akkor Lukács azt szeretné, hogy legyél annyira igényes önmagadhoz, hogyha a hitedről gondolkodsz, hogy miért ez a valóság, hogy te miért ebben hiszel, akkor tudnod kell azt, hogy mindaz, amit Lukács eléd tár, az a legelejénél indul, és el fog vinni téged a legvégéig. És ennek az esemény sorozatnak az a legvége, hogy Jézus feltámadt a halálból, él, és ma is ugyanaz az Isten, mint akivel a szemtanúk találkoztak. Gondoljatok bele ennek a jelentőségébe. Hát ez azért egy elég grandiózus kijelentés, csak mi már hozzászoktunk ennek az igazságtartalmához. De most azt szeretném, hogy arról, amihez hozzászoktunk, kezdjünk el egy kicsit más megvilágításban gondolkodni. Azáltal, hogy mi elfogadjuk, hogy Lukács evangéliuma hiteles, mert igazat adunk Lukácsnak, ezzel azt mondjuk, amire ő maga vállalkozott. A legelejétől fogva nézzük meg, hogy hogyan indultak a Jézussal kapcsolatos események. Nézzük a legelejétől. És szépen fokozatosan el fogunk jutni odáig, hogy Jézus feltámadt a halálból, él, uralkodik, és lehet vele találkozni. Na most, hogyha ez így van, akkor az tovább visz bennünket a következő pontig, ami pedig azt jelenti, hogy ha mindez igaz, annak felmérhetetlen következményei vannak az életedre nézve. Isten elindított egy esemény láncolatot, amely elért először Teofiloszig, de aztán a szemtanúk láncán keresztül elér egészen hozzánk is, és ahogyan fokozatosan haladunk előre az eseményekkel, ennek az egész történetnek a jelentősége úgy bomlik ki előttünk. Teofilosz. Néhányan a teológusok közül azt gondolják, hogy ez egy beszélő név. Teofilosz szó szerint annyit tesz, mint az Isten szerető, aki szereti Istent. És ezért némelyek úgy gondolják, hogy ez egy beszélő név, és mindannyiunkra vonatkozik. Hát az Isten szeretőknek ír Lukács. De nincsen különösebb okunk arra, hogy kételkedjünk abban, hogy ez egy valóságos, létező ember volt, akit Teofilosznak hívtak, mert hogy ez egyébként egy létező név volt akkoriban. Tehát azt mondja, hogy Teofilosz, én azt szeretném, hogy a te hited sziklaszilárd alapokon nyugodjon, mert hogy a hitünk a sziklaszilárd alapokon nyugszik. Azt akarom, hogy amire kezdettől fogva tanítottak, abban te biztos légy. Na most a legtöbben így ülünk itt, igaz? Tanítottak bennünket Jézusról. Itt ülnek a gyerekeink, kicsikoruktól kezdve, oviskoruktól kezdve tanítjuk őket a Jézusról szóló történetekről. Arról, hogy Jézus az Isten fia. De ez egészen addig lógni fog a levegőben, amíg olyan igénnyel nem állsz hozzá a hitedhez, hogy azt mondd, hogy én tudni akarom, hogy ez tényleg a valóság. Mert az emberek, akik körülvesznek bennünket, azok nem arra vágynak, hogy mutassunk nekik egy újabb, potenciális életformát. Mert potenciális, lehetséges, jó életekből van rengeteg. De az emberek valóságban, a szívük mélyén arra vágynak, hogy mutassák meg nekik az igazságot. És Lukács azt mondja, hogy az evangélium az igazság. Az evangélium az a valóság. És mindenestől beágyazódik a mi történelmünkbe, ezért találunk majd léptennyomon olyan hivatkozásokat Lukácsnál, amit a másik három evangéliumban nem, melyik császárnak milyen idejében, melyik izraeli királynak az uralkodása idején történtek mindezek. És azért ír így Lukács, mert biztosítani akar bennünket arról, hogy az evangélium megtörtént eseményeknek a szerkesztett beszámolója. És végül, Lukács nem titkoltan a meggyőzés szándékával ír. És ez már rólad meg rólam szól. Lukács azt mondja, hogy szeretném, Teofilosz, hogy meggyőződhess mindannak az igazságáról és megbízhatóságáról, amire tanítottak téged. Az emberek azt keresik, hogy ki az a környezetükben, aki meggyőző, aki megnyerő, aki hiteles, aki megbízható. Lukács úgy ír, mint aki ő maga már meggyőződött mindennek az igazságáról. És ezt akarja átadni. Soha nem fogsz tudni senkit meggyőzni úgy arról, hogy a kereszténység igazság, hogy a mi hitünk az nem vak hit, hogy a mi hitünk nem placebo hatás alapján működik, soha nem fogsz tudni senkit meggyőzni erről egészen addig, amíg te magad 100%-os meggyőződéssel nem vagy afelől, hogy ez az igazság. És most kérlek, hogy nézz a szívedbe. Vizsgáld magadat ezen a ponton. 100%-os biztonsággal hiszed, teljes meggyőződéssel, hogy az evangélium igaz. Azért vagy hívő, mert tudod azt, hogy amire tanítottak, az igaz. Azért vagy Krisztus követője, mert tudod azt, hogy Krisztus feltámadt a halálból. És ez visszavezethető egészen az eredeti szemtanúkig. Ezért vagy hívő? Mert ha nem, akkor elég lesz egy erősebb akaratú ember, vagy egy erősebb meggyőződésű ember, és egy beszélgetésben ki fogja rúgni a hitednek a lábait. És természetszerűleg se te, se én nem szeretnénk, hogy ez így legyen. Mert a mi hitünk nem vak hit, hanem a valóságban gyökerezik. Abban, hogy Jézus, ez a názáreti csodarabbi és ács, 2000 évvel ezelőtt az ókori Izraelnek a tájain barangolva olyan megdöbbentő dolgokat mondott önmagáról, aminek az igazság tartalmát meg kell vizsgálni. Pont a szemtanúk láncolata miatt, például az a kérdés, hogy hát ma már nem látjuk Jézust, ez a kérdés ez értelmét veszíti. Igen, nem látom Jézust. Még az előttem 2000 évben járók sem látták már Jézust. De az, hogy nem látom, az nem azt jelenti, hogy nem ismerem. Az, hogy nem látom, az nem azt jelenti, hogy nem érzékelem az életemben a hatását. Mert nem kell látnom ahhoz, hogy tudjam, hogy amiben hiszek, az az igazság. Mert megbízható emberek láncolatán keresztül jutott el hozzám. Mitől megbízhatók ezek az emberek? Hát többek között attól, hogy az eredeti szemtanúk az életüket is képesek és hajlandók voltak feláldozni ezért. Hát egy hazugságért kevesen áldozzák fel az életüket. És ezek a szemtanúk, hogyha visszavezetjük a láncolatot hozzájuk, azt mondták, hogy nekünk mindennél fontosabb a hitünk. És nem gyenge lábakon áll, hanem a legerősebb lábakon, mert ezek megtörtént események. Lukács tehát azt mondja, hogy én nem fűzök hozzá kommentárt mindahhoz, amit írok. Nem teszem hozzá a saját gondolataimat. Beszéljenek maguk az események, te pedig, kedves olvasó, döntsd el, hogy igazat adsz-e ezeknek az eseményeknek. Tudva azt, hogy amit ebben a 24 fejezetben olvashatsz, az minden, amit Jézusról tudni lehet. Elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam. Lukács utána járt, gyűjtötte a különböző beszámolókat, és ezeket megszerkesztve egy ívbe azt mondja, hogy ez az igazság. Ha pedig mindaz, amiről a beszámolók szólnak, igaz, hát akkor az megkerülhetetlen következményekkel jár ránk nézve. Például találkozhattok beszélgetésekben olyan érveléssel, hogy igen, igen, én is hiszem, hogy Jézus élt ezen a földön, kiváló tanító volt. Szeretetről senki nem mondott nagyobb dolgokat, mint ő. De azt, hogy feltámadt a halálból, na, azt nem tudom elhinni. És akkor erre mondhatod neki, hogy rendben van, barátom. De azt látnod kell, hogy a beszámolók alapján az, hogy te válogatsz az események közül, hogy mit tudsz elhinni, vagy mit nem, ez egészen egyszerűen nem áll meg. Mert hogyha te komolyan veszed azt, hogy olvasod ezt a szöveget, akkor látni fogsz egy belső logikát, belső igazságokat. És ezeket az igazságokat, ezekkel szembesülnöd kell. Ezeket meg kell nézned, hogy te magad mit gondolsz róluk. De azt nem mondhatod, hogy Jézus pusztán egy nagy tanító volt, mert a szemtanúk nem úgy hozzák elénk. Nem azt mondják, hogy ez egy nagyszerű tanító volt, hanem azt mondják, hogy ez az ember az Isten fia volt. Értitek a különbséget? Olyan sokan azt mondják, hogy a kereszténység hiteltelen. Beszélgessünk akkor a kereszténységről. Jó, beszélgessünk. Hát a Bibliát azt úgy rakták össze, a nem tudom én melyik zsinaton, a nem tudom én milyen papok, és kivettek belőle egy óriási részt, meg a rózsakeresztesek egyébként is, meg az egyház csak a pénzedet akarja, és akkor én mindig arra szoktam őket hívni, amit Lukácstól tanulok, hogy gyere barátom, és járjunk utána ennek a dolognak, az elejétől kezdve. De akkor tudnod kell azt, hogy ezek szemtanúk beszámolói. Akkor neked azzal az igazsággal kell számot vetned, hogy ezek a szemtanúk igazat mondanak, vagy hazudnak. Hogyha olvasod az evangéliumot elejétől a végéig, akkor látni fogod azt, hogy Jézus nem maradhat meg nagy tanítónak. Nem mondhatod azt az egész folyamatnak a végén, hogy oké, érdekes volt, szép beszélgetés volt, de engem ez nem érint, mert hogyha elkezded komolyan megvizsgálni a kereszténységnek az alapját, az evangéliumot, akkor azt fogod látni, hogy ez nem hagyja meg azt a lehetőséget, hogy döntés nélkül elmenj mellette. Mert mindenképpen döntést kell hoznod. 2000 évvel ezelőtt a galileai pusztában egy ember azt állította magáról, hogy ő az Isten. Mit kezdesz ezzel a kijelentéssel? Ezzel valamit kezdened kell. Igaz ez a kijelentés, vagy nem? Ha nem, akkor azt nagyon masszívan tudnod kell alátámasztani. Ha pedig igen, akkor ez a Jézus a te megváltód is. Akkor ez a Jézus feltámadt a halálból, ma is él, vissza fog jönni, mert úgy megy el, hogy vissza fog jönni, és ha visszajön, és téged úgy talál itt, hogy megvizsgáltad ezt, és azt mondtad, hogy köszönöm szépen, de nem, na annak nagyon súlyos következményei lesznek. Lukács arra hívja mindenkor minden keresztényét, hogy legyél igényes önmagaddal szemben. Hogy tudnod kell, hogy a hitünk az nem lóg a levegőben. Tudnod kell, hogy nem azért hiszünk, hogy néha a lelkünknek valami pozitív hatást kicsikarjunk, és egy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Hanem azért hiszünk, mert hisszük, hogy mindaz, amit a szemtanúk ránk hagytak, az igaz. És honnan tudjuk, hogy ez igaz? Onnan, hogy amikor mi is hitben csatlakozunk ehhez a láncolathoz, és azt mondjuk, hogy Jézus bár meghalt, de Isten feltámasztotta a halálból, és ma is él, és lehet vele találkozni, akkor ezt a találkozást mi komolyan vettük, és Jézus elkezdett dolgozni az életünkben. És vannak itt közöttetek néhányan, akiknek Jézus a házasságát állította helyre. Vagyunk itt olyanok, akik Jézus a kapcsolati rendszerünket állította helyre. Vagyunk itt számosan olyanok, akik az élet értelmét kerestük, és most már tudjuk, hogy mi az élet értelme. Hát ezek nem apróságok, igaz? Mert Jézus bár láthatatlan, de nem esünk kétségbe, miért nem? Hát mert a szemtanúk leírták nekünk, hogy igen, Jézus visszament a mennybe. De elküldte a Szent Lelket, és itt van közöttünk. Vizsgáld meg ennek az igazságtartalmát. Mert hogyha ez igaz, akkor a szükségszerűen döntéshelyzet elé fog állítani téged. És ebben a döntéshelyzetben döntened kell. Hát én azt kívánom, hogy dönts jól. Dönts az Úr mellett. Mert a hitünk nem vakhit, hanem a legerősebb, ami valaha létezett. Egy utolsó pillantást vessünk erre a borítóképre. Ez egy kötél, amivel egy hajót kötnek ki a kikötőbe. A hitünk ehhez a kötélhez hasonló. Nem csupán kiköt bennünket az evangélium igazságához, hanem maga a kötél is ezer szából van összefonva. A következő évben, ahogy Lukács evangéliumában haladunk előre, az a feltett szándékom, hogy a hitünk az olyan erős legyen, mint ez a kötél. Mert fejezetről fejezetre haladva azt szeretném, hogy megértsük, hogy ez a szál is hozzá köt bennünket a valósághoz. Meg ez a szál is, és minél jobban fonjuk majd ezt a kötelet, annál erőteljesebb lesz a meggyőződésünk, mert nekünk sem lehet kisebb és kevesebb a célunk, mint Lukácsnak. Odaállni az emberek elé, és azt mondani, hogy engem meggyőzött az Isten arról, hogy ez igaz. És innentől kezdve az én célom sem kevesebb, mint hogy meggyőzzelek téged, hogy ez igaz. Ne essetek kétségbe ettől a gondolattól, hogy meg kell győznünk az embereket. Így van? Meg kell őket győznünk. Lehetőséget kell adnunk nekik arra, hogy meggyőződhessenek. Mert hogyha nem az evangélium igazsága győzi meg őket, vagy győzi le őket, akkor majd valamilyen más igazság fogja őket a hatalmukba keríteni. De mi tudjuk, hogy egyetlen igazság létezik, és az a mi hitünk. És ezért lehet, hogy némelyek számára kizárólagosnak fogunk tűnni, vagy intoleránsnak. De tudjátok, én inkább leszek némelyek szemében intoleráns, hogyha ezzel megmenthetem őket az örök kárhozattól. Mint hogy azt mondjam, hogy jó, hát végül is te is hiszel valamiben, én is, neked az a jó, nekem ez, mindannyian bekapjuk a magunk kis placebóját, aztán éljünk itt szépen, ahogy jól esik. Meg akarjuk győzni az embereket arról, hogy Jézus él, mert feltámadt a halálból, és ma is uralkodik. Amen. Álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Atyánk, itt állunk most előtted, egy lélekkel, mint a te néped. Az új évnek a kezdetén, egy új sorozatnak a kezdetén, amikor bele akarjuk vetni magunkat az evangélium igazságába. Egy szívvel és egy lélekkel állunk itt előtted, atyánk. És arra kérünk, hogy növeld a mi hitünket. Arra kérünk, hogy a következő hetekben hétről hétre fontszorosabbá a mi hitünk kötelékeit önmagaddal. Atyánk, olyan jó tudni azt, hogy a hitünk nem lóg a levegőben. Olyan jó tudni azt, hogy ennél biztosabb dolog nem létezik. És atyánk, szeretnénk becsatlakozni a szemtanúi láncolatba, Szeretnénk, hogyha a mi egyik kezünk is mindig kinyújtva lehetne azok felé, akik még nem ismernek téged. És atyánk, szeretnénk mindenkit meggyőzni arról, hogy a te evangéliumod az igazság, és hogy a mi hitünk az valóság. Kérünk, atyánk, ebben adj nekünk kegyelmet, bátorságot és erőt. Atyánk, továbbra is keressük azt, hogy ebben a városban hol, mikor és hogyan akarod használni a gyülekezetünket. Nem akarunk ücsörgő gyülekezet lenni, hanem tettrekész és a te akaratodat megvalósító gyülekezet akarunk lenni. És kérünk, adj nekünk olyan belső szilárdságot és elhatározottságot, hogy legyen erőnk, vágyunk utána járni mindannak, amit nem értünk, mert hisszük, hogy te meg akarsz győzni bennünket arról, hogy amit te mondasz, az az igazság. Atyám, kérlek most minden egyes szívért, aki itt van ebben a teremben. Aki ismer már téged, akkor azért, hogy erősítsd őt. Aki pedig még nem ismer téged, azért könyörgöm, atyám, hogy hadd ismerhesse fel, hogy az evangélium valóság. Amen.